Amikor készültünk a konferenciára, akkor én néhány lelki pásztort megkérdeztem, hogy milyen problémát lát a Visszel kapcsolatban, és ötleteket gyűjtöttem, mert ennek a konferenciának úgy gondoltuk, hogy legyen egy olyan jellege, ahol olyan kérdésekre adunk választ, amelyek fölvetődnek akár lelkészekben, akár gyerekmunkásokban, hogy miért csinálja így a Visz, ahogy csinálja. És amikor gondolkodtunk azon, hogy melyek legyenek ezek a kérdések, akkor ezt a címet adtuk annak a kérdésnek, amiről ma szó lesz, hogy ha-e még és ha-e már. Megkülönböztessem-e a gyermeket? Mert amikor mi tanítjuk a gyermekeket, akkor alkalmazzuk azokat az igazságokat, amelyeket tanítunk, és általában ezzel a két bevezető mondat résszel szoktuk azonosítani. Ha te még nem fogadtad be az Úr Jézus Krisztus az életedben, akkor, és elmondjuk, hogy milyen üzenetet mondunk azoknak, akik még nem fogadták be az Úr Jézus az életükben. És ha te már befogadtad, akkor mit üzen neked Isten igéje? Ezzel a kérdéskörrel szeretnénk tehát foglalkozni most, egy kicsit körbejárni részemről a Bibliában, hogy mit is találunk ebben a kapcsolatban, és utána Melinda pedig gyakorlatban fog ötleteket adni nekünk, hogy hogyan tudnánk változatosan mondani ezt az üzenetet. Mérlegünk a Szentírás. Mindent szeretnénk, nem csak a gyakorlati életünkben, hanem tanításunkban is a Szentírás mérlegére tenni, és ezért most is ezt szeretnénk tenni, hogy megnézzük Isten igéjében, van-e valami olyan utalás arra, hogy megkülönböztetjük a hívő gyereknek szóló tanítást a nem hívő gyermekkel kapcsolatban. Amikor én készültem erre a szemináriumra, akkor végigolvastam a Cselekedetek könyvét, mert ugye ott sok olyan részt olvasunk, ahol akár Péter, akár Pál apostol prédikál, hirdeti az evangéliumot, és aztán meghívást is ad azoknak az embereknek, akik hallgatják Isten igéjét. És azért néztem végig az apostolok cselekedeteit, hogy találok-e a nyomát annak, hogy ilyen módon megkülönbözteti Pál apostol vagy Péter apostol az üzenetét, hogy kinek szól. Ezen kívül még a leveleket is, nem mondom, hogy végigolvastam, de bizonyos részeit minden levélnek elolvastam, azért, hogy lássam, hogy hogyan is fogalmaznak az apostolok, illetve a levélírók. A Biblia kétféle gyermekről szól. És ha a Biblia kétféle gyermekről szól, akkor nekünk is így kell látnunk ezt. Természetesen nem bőrszín, nem neve szerint és nem egyéb módon különbözteti meg a Biblia az embereket, illetve a gyermekeket, hanem nézzük meg Isten igéjét, hogy mit is találunk. János 3.36-ban, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Tehát azt mondja, hogy vannak olyanok, akik élők, lelkileg élők. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Tehát mondhatjuk úgy, hogy a Szentírás is különbséget tesz az emberek között. Vannak a lelkileg már élő emberek, és vannak a még halott emberek. Egy másik igét is idehoztam, de sokat hozhattam volna, János 3.18. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, mondja az új fordítás, nem kárhozik el, mondja Károly, aki pedig nem hisz, már ítélet van, immár elkárkozott, mondja Károly. Tehát itt úgy mondhatjuk, hogy a felmentett és az ítélet alatt levő emberről van szó, tehát Isten igéje megkülönbözteti a kétféle embert. Ha Isten igéje határozottan kétféle csoportra hoz ki az embereket, akkor mi sem kerhetjük el ezt az igazságot, nekünk is tanítanunk kell, és így kell nekünk is látnunk a gyermekeket. Ha kétféle gyermek van, akkor kétféle szükségünk is van ezeknek a gyermekeknek. Az első gyermek, amelyik még halott, annak életre van szüksége. Születésre van szüksége, újonnan születésre van szüksége, új életre van szüksége. Mással nem gondolható az ő szüksége. Hiába kezdünk bármit is a halott gyermekkel, azzal nem jutunk igazán semmire. Az elsődleges szüksége a gyermeknek, hogy Istentől új életet kapjon. A másik gyermek, akiben Isten már elvégezte a nagy csodát, és azt mondhatjuk, hogy lelkileg élő, annak pedig táplálékra van szüksége, növekedésre van szüksége. Olvassuk Jézusnak a szavait, azt mondja Péternek, hogy legeltesd az én juhaimat, tápláld az én juhaimat, az én bárányaimat, etesd őket azért, hogy növekedhessenek. Isten igéje tehát megkülönbözteti a gyermekeket, és megkülönbözteti azt is, hogy mire van szükségük ezeknek a gyermekeknek. Vannak tévutak, és erre figyeljünk, hogy nehogy ezeken a tévutakon járjunk. Az első ilyen tévút, amikor a halott csecsemőt elkezdünk cumisztatni. Ugye milyen furcsa kép, bizarr kép az, hogy van egy halott csecsemő, és tömött elé a tejet. Tudjuk jól, hogy nem tudja megenni, nem tudja megemészteni, kifolyik a száján, és semmi nem fog történni. Sajnos nagyon sokszor gyermekmunkások ezt teszik, hogy még halott, lelkileg halott gyerekeket akarnak etetni Isten igéjével, és sajnos nem erre van igazán szüksége ezeknek a gyermekeknek. A másik tévút, amikor keresztény nevelést adunk olyan gyerekeknek, akik még nem élünk. Úgyis mondják a modern szavakkal, hogy keresztény szocializálódás. Ezek mind-mind téves utak. Miért? Miért tévesek ezek az elvárások? Mert ilyenkor általában a bűnökről tanítjuk őket, ezt nem tett, azt nem tett, azt nem tett, szok le erről, arról, amarról. De igazából egy gyermeknek nem egy ilyen tanításra van szüksége, mert ez erre ő képtelen. Nem tudjuk, a Szentírás határozottan tanítja, hogy saját erőnkből, halott állapotunkban egyszerűen nem tudunk keresztény életet élni. Ehelyett, hogy a bűnökről, csak a bűnökről tanítsunk, nekünk tanítanunk kell a bűnös természetről. Mert Isten nem leszoktatni akar bennünket bizonyos rossz tulajdonságainkról, hanem a bűnös természetünket szeretné újonnan szűrni. Mert erre van szüksége a még meg nem tért gyermeknek. Egy harmadik tévút, amikor a hívő gyerekek állandóan csak azt hallják, hogy térj meg, fogadd be az Úr Jézust a szívedbe, különböző kifejezéseken keresztül mondjuk ezt, És úgy gondolja, hogy hát még nem vagyok elég, én megtérve, megtérek másodszor, harmadszor, ötödször, és jön majd a gyerek, hogy én már ötödször tértem meg. Tudjuk nagyon jól, hogy ez lehetetlen dolog. Új életet egyetlen egyszer kaphat az ember. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor az ember korrigálja az útját, mert rossz úton járok, de az új életet csak egyszer kaphatunk. Tehát ezért kell őket tanítani arról, hogy bűnöket követünk el, emiatt nem állhatunk meg Isten előtt, de bűnös természetünk van, és Isten ezt szeretné megváltoztatni, és ezért van szükségünk az új életre. És ha ez egyszer megtörtént, akkor nincs szükség újból, úgymond megtérni. Nézzük meg most azt, hogy abban az időben, a bibliai időben az apostolok milyen környezetben, milyen helyzetben hirdették az igét. Hol hangzott akkor az ige? Az első képen a templomot látjuk. Sok olyan jelenet van a Szentírásban, ahol akár az Úr Jézus, akár az apostolok a templomban hirdették az igét. Milyen emberek voltak ott? Újonnan született emberek voltak? Ugye nem? Ott olyanok voltak, akiket szerettek volna meggyőzni arról Isten igéjének segítségével, hogy Jézus Krisztus a Messiás, a megígért megváltó, és rá van szükségetek, fogadjátok el őt. A második a zsinagóga, ahol hangozhatott az ige. Ugyanez a helyzet, nem is minden. Ott is olyanok voltak, akik még Jézus Krisztus nem ismerték személyesen, megváltójuknak. A harmadik a szabad tér, amikor Pál apostol megy ide, megy oda, megy ahada, mindenfelé hirdeti az evangéliumot pogány, általában pogány hallgatóságnak. Ott is hasonló a helyzet, hogy hitetleneknek evangéliumot hirdet. A negyedik sajnos egy akkor rég időből előképpen nem találtak, csak egy mai házi gyülekezetet, ahol együtt voltak az apostolok. Házanként megtörni a kenyeret, házanként imádkozni, házanként tanították őket. Itt viszont már a hívő emberek voltak együtt, és őket tanították Istennek az igéjére. Azt látjuk a Szentírásban, hogy az őskeresztény korban nem keveredtek igazán a hívők és a hitetlenek. Voltak próbálkozások, de azok elég valósultak ki. Milyen próbálkozásra gondolok én? Ismerjük jól Anániás és Szafira történetét, mit tettek ők és hogyan próbáltak a gyülekezetben megtalálni a maguk helyét. És azt olvassuk aztán a Bibliában, hogy miután ez a dolog történt, akkor leírja a Szentírás, hogy egyedek közül pedig senki nem mer közéjük elegyedni. Tehát éles határvonal volt a gyülekezet, a hívő nép között, és a kívülálló között. Egy másik hasonló történet, amikor Simon mágus, ezt a történetet is bizonyára ismerjük, megpróbál részt venni a gyülekezet életében, és szeretne hatalmat kapni, amikor aztán lelepleződik, akkor is éles választó vonalat látunk a kettő között. És a harmadik esetet a Skéva fiait említem, akiknek ugye rájuk támadt az ördög, mintán próbáltak Isten hatalma nélkül szembeszállni a megkötözöttel, és letétes ruhával kellett kiszaladni abból a helységből. Ebből én azt a következtetést vontam le, hogy hogy más volt akkor a helyzet, és más ma a helyzet. Mert akkor szinte azt mondhatjuk, hogy amikor evangélizáltak, akkor evangélizáltak. És akkor pogányoknak hirdették az evangéliumot. Amikor pedig a gyülekezet együtt volt, akkor pedig a hívő embereknek a közössége volt, és ezért nem volt arra szükség, ami ugye a mottója is ennek a szemináriumnak, hogy ott ül kétféle gyermek, vagy kétféle hallgatóság, és meg kell nekem mondanom, hogy most ez az üzenet ennek szól, és az az üzenet pedig annak szól. Tehát nem volt erre igazán szükség. De azért nézzük meg egy-két gondolatot az igéből. Ja, ezt elfelejtettem. Félelem szár. Ta meg mindannyiukat, azt olvassuk ott. Nézzük egy-két esetet az igéből. Pünkösdi prédikációnál hogy is történt ez? Ott is természetesen, amikor Péter és az ő szolgatásai ott vannak, akkor hitetleneknek hirdették az evangéliumot. Mi volt ennek a mechanizmusa, ha csúnyán szabad ezt mondani? Amikor miután hallották az üzenetet, akkor azt olvassuk, hogy szíven találta őket az üzenet. Szívükben megkeseredtek, mondja Károli. Ez Istennek a munkája. Ránk bízta azt, hogy hirdessük az evangéliumot. Miközben mi hirdetjük az evangéliumot, akkor Isten elkezdi végezni bennünk a munkáját lelke által. Bűnbánatra jutnak az emberek. Csak sokszor az a kérdés, hogy na most akkor mit tegyünk? És ott látjuk, hogy az atyafia föl is tették ezt a kérdést, hogy mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Amikor gyerekekkel vagyunk, őket tanítjuk, akkor elképzelhető nagy valószínűség szerint nem fogják ezt megkérdezni. Ezért a mi felelősségünk, hogy azokra a kérdésekre is válaszoljunk, amelyeket nem tesznek föl gyerekek, a gyerekek hangosan, hanem nekünk kell erre megválaszolni. Mit válaszolt erre Péter? Megmondta, hogy mit kell tenniük. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Ha ott keveredve lett volna hívők, hívő hallgatóság és hitetlen hallgatóság, nagy valószínűség szerint Péter azt mondta volna, ha te még nem fogadtad be Jézust, akkor térj meg és keresztelkedj meg, stb. 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 Nézzük egy másik példát, Cornéliusnak az esetét. Ott is elhangzik ez a nagyon fontos igevers, amit mi ugye úgy nevezünk, hogy meghívó ige. Ebből láthatjuk azt is, hogy amikor az ős kereszténységben, illetve inkább úgy mondom, amikor az apostolok prédikáltak, akkor olyan ige verset használtak, ami nekünk aztán meghívó igévé lett, amiben benne van a feltétel, és benne van az ígéret. Mi a feltétele? Az, hogy aki hisz ő benne, mi Istennek az ígérete, az, hogy az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Antiókiában ez hangzik el, hogy aki hisz, megigazul, és a filippi börtönőrnél a nagyon ismert igevers, hitt az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözlősz. Ugyanezt látjuk, hogy meghívástal, meghívó igével megmondja, hogy mit vár Isten tőletek, mi a feltétel, és mi Istennek akkor az ígérete. Most pedig térjünk rá a olyan igerészeket a Szentírásban, amely viszont kifejezetten a hívőknek szól. Azért olvastam el a leveleknek egy részét, illetve azoknak a bevezető részét, mert mindig a bevezetésben mondta el, akár Pál, akár Péter, akár János, hogy kiknek szól az üzenet. Itt is látjuk azt, hogy megszólít valakiket, és azt mondja, hogy most ezeknek az embereknek szól, és utána tanítja őket. Nézzük meg egy-kettőt, de végigvettem a leveleket, és majdnem mindben 90%-ban hasonló lát. A rómabeli gyülekezetnek azt mondja, kiknek szól? Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt. Nagyon szépen körülírja, hogy ez az üzenet, amit most hallani fogtok, amit én leírtam, ez a római hívő gyülekezetnek, a hívő népnek szóló üzenet. Korintusi levélben ezt olvassuk. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett. Itt is azt látjuk, hogy egyértelműen megmondja, hogy kinek szól az üzenet. Még néhányat elővettem, Efézusban azt írja, hogy az Efézusban én a szenteknek, és a Krisztus Jézusban hívőknek, a Filippieknél pedig ezt írja, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak. Tehát nem a hitetleneknek tanítja azokat, amik a levelekben vannak, hanem a hívő népek, hogy növekedjenek. Akkor végül is összefoglalásként, mikor szükséges, hogy megkülönböztetést tegyünk a gyermekeknél. Mindig akkor, amikor vegyes csoportunk van. Tehát vagy tudunk róla, vagy sejtjük azt, hogy lehetnek itt a gyerekek között már olyanok, akik az Úr Jézus Krisztus követik, és ezért kell úgymond megkülönböztetnünk a gyermekeket. Konkrétan mikor hangzik ez el? Amikor a központi igazságot alkalmazzuk. A központi igazság alkalmazása a hitetlen gyermekeknek a meghívás. Amikor elmondom, hogy hogyan tudsz Jézus Krisztushoz jönni. A hívő gyermeknek pedig a felhívás. Amikor arról beszélek nekik, hogy hogyan kövess az Úr Jézus, mit mond neked, hogy mit tegyél. És befejezésképpen nézzük meg a meghívásnak a lépéseit. Nemrég voltam valahol, ahol leckéket hallgattam ki, tehát bemutatókat tartottak, és azt láttam, hogy nagyon-nagyon gyenge volt a meghívás. Ezért gondoltam, hogy jó, ha átismételjük, és látjuk újból, akik tanulták, ismétlik, akik még nem tanulták, a tanfolyamon azok láthatják, hogy milyen lépésekben szoktuk a meghívást adni. Természetesen lehet máshogy is, ez csak egy séma, ami segíthet nekünk, hogy lássuk a fontos elemeket. A gyermek azonosítása, ha te még nem mentél bűnbánattal az Úr Jézushoz, hogy adjon neked új életet és vegye el tőlél a bűneidet, mondhatnánk ezzel a bevezetéssel, akkor te még Istentől távol élsz, még a bűneid elválasztanak téged Istentől. Ez volt a második lépés. A megváltás szükségességére hívtam föl a figyelmet. Harmadik lépés, de Jézus Krisztus éppen azért jött erre a földre, hogy a te bűneidnek a büntetését a keresztfán elszenvedje. Azért halt meg ő, hogy helyette a büntetést magára vállalja. Emlékeztetem, hogy mit tett érte az Úr Jézus. Egy meghívó igevers, nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan meghívó igeverset olvassunk föl, amely majd később alapja lehet az ő életének, amiben kapaszkodhat, hogy igen, nekem akkor Isten ezt ígérte. És én nem azért hiszem azt, hogy örök életem van, mert most boldog vagyok, vagy nem vagyok boldog, hanem azért, mert tudom, hogy Isten maga az ő igéjében mondta ezt. Egy meghívó igevers lehet például János 3:36, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És ennek a rövid magyarázata a feltételnek és az ígéretnek. Hinni azt jelenti, hogy elhiszed, hogy ebben az állapotban Istentől távol vagy, és elhiszed azt, hogy Jézus Krisztus megnyitja az utat számodra a mennyországba. Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz, üdvözülni pedig azt jelenti, hogy Isten már nem fog téged megbüntetni a bűneid miatt, hanem úgy fog látni téged, mint aki nem követte el ezeket a bűnöket. És végül fölajánljuk a gyermeknek azt, hogy akár most befogadhatod az Úr Jézust az életedben, hogy elcsendesedünk csendben, imádságban, mondd el a te válaszodat neki, akár fölajánlhatjuk azt, hogy maradhatsz itt, és velem beszélgethetsz egy lelkigondozói beszélgetésben, mondhatok el azt, illetve hát megbeszélhetjük a te kérdéseket. Szükséges, hogy külön választjuk, különbséget tegyük? Én azt gondolom, hogy igen. Igei, én azt gondolom, hogy igen, igei. És hogy ezt hogyan lehet változatosan tenni, átadom a szót.
Köszönjük szépen, Gábor, a vezetést. Nem, csak hogy lássam a következő dolgokat. Mielőtt belevágnám, ugye hallottunk Gáborról, hogy főleg akkor van szükség arra, hogy megkülönböztessük a gyermekeket, amikor valamilyen dolgot akarunk alkalmazni az ő életükre. Ezért egy kicsit beszélgessünk már arról, hogy mi az alkalmazás, kell nekem alkalmazni a bibliaeszkei folyamán, vagy elég a történetet megismerhetem a gyermekekkel, mikor, hányszor, minden órán, és kikre alkalmazza egy-egy igazságot. Jó, ezek nyugodtan most lehet ilyen kicsit iskolás módon, kézfeltartással, bármelyik válaszra van ötletünk, akkor azt mondjátok bátran. Kezdjük az első. Mit jelent az alkalmazás? A gyermek életével. Nagyon jó ideig, így van, hogy is hozzáfűzni való. Alkalmazás nem más, mint amit Isten vár, hogy a gyermek megértsen, az az igazság, hanem valaki mondta, megtegyen, ha megtegyen, kell ez nekem? Nem elég, hogy tudja, hogy ötkülvel vágták fejbe búlját? Ötkülvel egy gyűjtöt és egyel vágták fejbe. Nem elég? Persze, hogy nem elég. Mikor tegyem ezt? Gábor már segített nekünk ebben. A központi igazságot mindig, amikor tanítom a gyermekeknek. Hányszor? Minden órán azt hallja a gyerek, hogy mit kell tennie. Nagyon jó. Igen. Minden órán hallja azt a gyermek, hogy mi az, amit Isten vár tőle. És kire alkalmazok egy-egy igazságot? Melyik csoportra vár? Ugye ezt is hallottuk, hogy két csoportot különbözünk van a gyerek. Ha lehet, akkor mind a kettőre.
Én.
Köszönjük.
De lehet, hogy igen.
nem mindig lehet, ez igaz, az van, de ha lehet, és valószínűleg egy leckében nem kell minden alkalmazást belesülkolnom, de legalább egy leckében mind a két gyermek kapjon táplálékot, így bizony. Tehát azt látjuk, hogy kell az alkalmazás. Ugye azt mondtuk, hogy az alkalmazás az, hogy mit kell tennem, mi az, amit Isten vár tőlem. És akkor ezért most felmerül a kérdés, hogy akkor a Krisztus cselekedetekre alakozza a hitet. Azt szeretnénk, hogy a gyermekek miatt lássuk, hogy ki mit tesz. Nem, de ahogy Gábortól is hallottuk, Isten igényen bátorít bennünket erre. És egy-két példa, gazdag ifjú. Mit mond neki Isten? Hajtottak el. Mit kell tenni a gazdag ifjúnak? A vagyonát. Nikodémusnak. Szüles újját. Sokszor vagy több helyen mondja is meg, hogy menjetek, menjetek, ugye főleg a kívül gyermekeknek mondjuk. És nem, kis figyelmeztetés van Jakab levelében, mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten? Jól teszed. Az ördögök is hisznek és rettegnek. Akarod-e hát tudni te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ugye nem óvatosan fogalmazik Istennek az igéje. És ugye azt is látjuk Istenek igében, hogy milyen felszólításokat tart. Ezt nem is ismételjük el, mert Gábor ebből nagyon sokat elmondott, ugye mit lehet idegen gyermekeknek tenni, ezek ugye mind-mind majdnem egy meghívó igyelás, amiről beszéltünk, és ugye a hívő gyerekeknek is, felnőtteknek is rengeteg felszólítás van. Hívj, szeresd, ne tedd, hogyan tedd, menj, rengeteg alkalmazást látunk Isten igéjében. Viszont vannak, ha mindennapi életet nézzük, nem is csak Isten igéjét, rengeteg félreértéssel találkozunk, amikor egy információ nem jut el, vagy rosszul jut el egy-egy információ. Nincs ki lépkes az ablakot. Nem senki. Február 15-ig és május 31-ig kell benyújtani az adóbevallást. Miért van a probléma? Én tudja, hogy május 31-ig nyújtanám az utolsó időponton, de mit felejtettem elmondani? Hogy kinek szól? Aha, gyere ide! Az egyik csoport álljon fel, a másik üljön le. Ugye mennyire banális példa? És mégis sokszor ezt teszünk Isten igényével, amit Gábor is említett az előbb. Sokszor nem jut el az információ a gyermekhez, mert nem tudja, hogy neki szól, vagy rosszul jut el, és nem tudja, hogy mit kell tennie. Hát én inkább leírtam ezt a szót, én meg sem próbálom kimondani. Ez a keresztszocializáció, amiről Gábor beszél, vagy ha rosszul jut el, akkor üdv bizonytalanságot okozhat a gyermekeknek. Ugye a keresztény szocializációnak a gyermek a szentlélek ereje nélkül akar tenni valamit, az izzadság szagú lesz, elkeseredik, hanem megy. Hamis alapokra helyezi az egész életét, és mi segíthetünk ebben, hogyha ha nem segítünk neki. Megtanulunk jó cselekedeteket, és ez nagyon nagy veszélyforrás olyan gyermekeknek, nem tudom milyen gyermekekkel foglalkoztak, akik hívő családban nőnek fel, vagy kicsi gyermekkorukkal járnak gyülekezetben, különbözőnél tudnak imádkozni. Sokan nagyon őszintén, nem akarom ezt kifigurázni, nagyon őszintén tudnak imádkozni a gyermekek, de nagyon sok dolog bennük csak egy szokás. Most állunk szembe egy tini lányal, akinél ő maga döntött rá, hogy igazából egyik csak tette azt, amit a szüleitől hallott és látott, és nincs még új élete. És sok cselekedetet hosszú időn keresztül a szülei, mint a gyülekezetek elváltak tőle, de még nem volt rá kész, mert a Szentlélek nem tud rá tőle életében. Egyszer hallottam ezt a mondatot, amikor gyermekeket szólunk, akkor például kerüljünk olyan mondatokat, amik félreérthetők legyenek. Most, hogy imádkoztunk, nem tudom, hogy szoktatok olyan tenni, hogy néha gyermekeket segítitek egy közös imádsággal, azokat a gyermekeket, akik itt talán soha nem tették is épp az előtt, akkor nekünk a meghívás, amiről Gábor beszél, nem szeretem, hogy ilyen tanár imádkozik és mond utána, ha, de van olyan gyermek, akinek egy segít, és hallottam ezt a mondatot, hogy most, hogy imádkoztunk, Isten megtisztította a szíved, és az ő gyermeke vagy. Mi ez a
problémát
a mondatban? Hogy? A gyerek nem mondta el az imádkozást. A gyerek ilyen mondta, és ráadásul ez hangzott fel. Minden, és mivel nem ki a teremből? Hogy én már Isten gyermeke vagyok. Hogyan lehetett volna ezt a mondatot helyesen elmondani?
Ha te most
őszintén elkezdett velem mondani ezt az imádságot, ha te most te is elmondtad ezt az imádságot, hogy van egy jó vérem, elmondjuk a meghívó igeveleset, amit Gábortól hallottunk, akkor van Istenem van gyermeke. Isten azt írja, hogy szeressed teljes szívedből, még egy hívő embernek meg mindig szeretni Isten teljes szívedből, nem. És egy hitetlennek, hogy szeresse Isten teljes szívedből. Egyáltalán nincs vele kapcsolata. Amikor elmondunk egy-egy mondatot, és ezért nagyon jó, hogyha alaposan felkészülünk a leckénkre, próbáljuk meg átgondolni a mondatainkat. Vajon ezt a mondatot ki nem számolom kívül, vagy hitetlen jelenik meg, hitetlenek meg. Akkor mit érthetünk ez alatt? A hívők meg számolom, mit érthetünk ez alatt? És ha én hívők meg számolom, de ezt nem mondom, vajon ez hitetlen, becsapom ezzel a mondatommal, hogyha nem helyesen fogalmazom meg. Jó így átgondolni a mi bibliai tanításunkat, amikor készülünk, és ha észreveszünk, hogy vannak sablonos mondataim, nekem sajnos vannak, akkor azokat igyekezünk megnyírválni és helyessé formálni őket. Úgy bizonytalanságot okozhatunk, hogyha azt kell hallani a gyermeknek, hogy hát megint meg kell térnem. Hát ez a Gábor bácsi mindig ezt mondja. Hát ez a melizőkén is erről beszél, ha ide jön, akkor nekem én biztos valamit elmondottam. Egy hívő családnak a gyermeke mondta azt, hogy körülbelül, amíg ő számolt, mert 14-szer megkért. Valószínűleg egy gyermekórán nem hallotta azt a mondatot, hogy hat el még, és nem hozhat meg ezt a mondatot. És állandó kétségekbe sodorhatjuk így a gyermekeket. Kérdezik azt, hogy mivel bűnt követnél el, meg kell térned. Minden csak kapjuk meg te, ha már megtérted el. Ha bűnt ember követel, csak nézzetek rám. Nem vagyok rá büszke, de hazudnék nektek azt mondanám, hogy nem. És ha ennyit hall a gyermek, mivel bűnt követnél el, meg kell térned, akkor azt hisz, hogy hát ma reggel, hogy hiszi volt, amikor mentünk a gyülekezetbe, akkor megint meg kell térnem. Nem tudom, hogy hogyan tapasztaljátok, én nagyon sokat látom mostanában ezen kilógni a gyermekeket, és én is nagyon sokat kilógok abban, hogy hogyan fogalmazzam meg azt, amikor a bűneinktől elfordulni kell Isten felé, vagy amikor egyes bűneinket, a megtérésünk után is Isten kell vinni, és meg kell azokat vallani, és a gyermeknek is vallani a Isten előtt. Nem lesz egy nehézkes. Hányszor kell elmondani? Ha te már, ha te még. Hát egész azt mondom, hogy megérjük. Inkább legyünk egy kicsit nehézkesebbek, mint hogy valamelyik csoportot, valamelyik gyermeket hamis útra vezessen én a helytelen fogalmazásom miatt. Inkább nehézkes, mint félrevezetni, de nem kell nehézkesnek lennünk, hanem lehetünk nagyon-nagyon változatosak. És ebben segít nekünk, hogy ez teljesen észrevétlenül gyermek ne is vegye észre, hogy na, ez az a mondat, amikor na most megint az volt. Tehetjük úgy, hogy használjuk a bibliai leckének a szavait. És ebben nagyon-nagyon nagy segítség nekünk a központ igazság, és az ellentét pár, ami végig húzódik egy-egy bibliai történetben, egy-egy bibliai leckében. De most nagyon új fogalmakat mondok a központ igazságban az ellentét párral, hogy van egy jó hírem, folyamatosan vannak bizony folyamok, gyertek el, és nagyon sok mindent lehet erről hallani. Na most nézzük, hogy mire is gondoltam egész pontosan. Azt mondom, hogy Naamánról van szó. De Naamán életében meg kellett tisztulnia az ő betegségétől. Hogyan fogalmazhatnánk meg ezt a ügyvélet szavaival, hogy a két csoportot megkülönböztessem? Hogyan kezdhetném a mondatomat egy hitetlen gyermek, ha még meg nem tért gyermeknek? Ha pedig nem tisztultál meg, ha pedig bűneitől. Persze ez nagyon fontos, hogy előttél elmagyarázni a gyermekeknek, hogy mi az a bűn, a bűnnek a tisztátalansága, de egy ilyen fél mondattal már is beazonosítottam a gyermeket. És nem mindig azt mondom, hogy ha te már megtértél, ha te még nem tértél meg. Ha te még nem tisztultál meg a bűneitől, ha te már megtisztultál a bűneitől. Azt mondom, hogy Bartimeus. Bartimeusnak mi volt a problémája? Aha. Mit mondhatnánk a már megtérő gyermekeknek? Mi lehet valami az én fő gondolatom?
Ha te még nem láttad meg,
aha.
Te már meg lett.
Lehet a látással, igen. Vagy miben volt valami jelens, és aztán sötétség, aha, lehet a sötétség. Én is kétféle mondatot is írtam. Ha te már nem vagy lelki vakságban, persze elmagyarázom a gyermeknek, ez a lelki vakság, a bűnében élünk, vagy ha te még lelki vakságban vagy, vagy ha te még bűnnék sötétségben élsz, ha erről beszéltem végig a lexikon alatt, hogy sötétségben vagyunk, Bartimeus is sötétségben volt, akkor lehet egy ilyen egyszerű fél mondattal beazonosítani a gyermeket. Péter a börtönben. Ha te már megszabadultál, pont a ezen gondolkodtunk nagyon sokat az ötnapos klubnak az anyagában. Bár én ezt a történetet mindig egyik hívő gyermekeknek szempontjából mondtam inkább ezt a történetet, és olyan szépen végigfúzódik benne az evangélium, hogy keressétek meg az ötnapos klub anyagot az irodalom és tanulom. Ha te már megszabadultál, ha te még nem szabadultál. Samária Jasszony. És ti jöttek. Mi baj volt a Samária Jasszony? Nehogy azt mondjátok az abisoknak, hogy ha te még parádna életedről, bár sokkal is sajnos találkozik. Hogy? A bűnében élt. Lehet, hogy ez van, hogy végig az én történetem, és én bűnében is élt. Igen, tehát lehet, hogy erre egyetlen ki a történetemet, ha te már megkaptad az élő vizet Jézustól, ha te még nem kaptál tőle élő vizet, persze mindig hozzáteszem, hogy előtt elmagyaráztam, hogy ez mit jelent. És már is látjátok, hogy pici mondatok, pici kis fél mondatok, igazából nem is sokat kellene gondolkodni, ha erre a rúgóra rá áll az agyunk, és már is nem sablonos mondatokat kell mondani, hogy elmenjük. Jó pásztor! Történetek. Ha téged már, találtam a gyógypásztor. Téged még nem talált, úgy érzed, téged még nem talált meg a gyógypásztor. És akkor hozhatnám még nagyon-nagyon sok példát. Ami nagyon fontos, hogy elmondhatom én azt a mondatot, és ha te már, ha te még. De ha amellé egy rossz alkalmazást teszek, amit körül is nézzük, akkor az a félmondat nem ért semmit. Nagyon fontos, hogy egyértelműen tudja a gyermek, hogy mi az, amit tud tenni, ha már kívül gyermek, ha már megtér, és mi az, amit ő még nem tud megtenni, ha még nem Isten gyermek. Mit taníthatnánk mondjuk Isten szentségéről a kívülnek? Tudom, hogy én nagyon nehéz is kiragadni minden történet nélkül, minden egyéb hátsó készülés nélkül, hogy Isten szentségéről tettem gyermek. És nem mindig. Bármilyen gondolatot mondjátok, és akkor közösen egyre tovább megyünk. Igen, de hogy ez mit jelenthet, amíg meg nem tért gyermeknek? Úgy kerülhet az Isten szentségébe? Nem kerülhet Isten szentségébe. És ha már megtér gyermek, mit jelent azzal, hogy Isten szent? Már úgy élni? Tud szent lenni, ahogy mondja Isten igényének, legyetek szentek, mert én szent vagyok. Ha meg a gyermek, tud. Aha, Isten erejével tud. Neki már mondhatom azt, hogy Isten szent, és ha te már Isten gyermeke vagy, akkor te már tudsz szent lenni. Ő szent életet, igen. Ő neki már használhatom ezt az alkalmazást. Vagy mit mondhatok mondjuk Isten teremtő voltál egy hitetlen, egy megfért és egy meg nem fért gyermeknek. Miért lehet fontos Isten teremtő volt a két csoportnak? Ha már megtért a gyermek.
Hogy?
Új elterembe. Igen. És ő ezért már tud hálát adni Istennek, mert Isten megalkotta őt. Miért már van kételésége szemben? Lába, kezed, tud hálát adni. Egy nem megtér gyermek. Tud hálát adni? Elmondhat meg tanult igazságokat, igazából nincs kapcsolat az a fel. Miért nagyon fontos, ami megnevelő gyermeknek, hogy Isten a teremtő? Azzal kéne, de még azt nem tud. Ha nekem, én kapok, Gábor ezt most igazta nekem, ez a lövé. Csinálhat most el a bármát? Kölcsönzál kapom? Kölcsönzál kapom, mert nem köszönöm. Ki az, aki adta, amíg meg nem érti gyermeknek, és a kezét, meg a lábát, meg a szemét, meg a szívét, meg a szélrendszerét, meg mindenét? A meg nem férnek is? Akkor minden van? Tehát látják, hogy milyen fontos, hogy az a fél mondatocska, hogy beazonosítalak, és aztán mondja neki helyes alkalmazás, amit ő már alkalmazni tud, hogy kellene neki az életére. Nincs mindenre időnk, tehát rosszat nyomok, szóljatok. A bűnnél ugyanez van, amit ugye az előbb beszéltük, hogy megvallani egy-egy bűnt, már csak a lábást kell megúszni, hogy még a teljes fürdő előtt áll. A váltság mi? Jézus áll is feltanítása. Aki egyértelmű, hogy még nem tért meg a gyermek, el kell fogadni a Jézus Krisztus, mint személyes ember. És ha már megtért gyermek, annak is felverről rendszeresen hallani? És mit kezdtek újra és újra ezzel az információval? Tessék? Hálás lehet? Vagy esetleg van még hitetlen barátod? Lehet, hogy van. Elmondhatja neki is. Elmondhatja neki. Ugye még egy utolsó példa, hogy a keresztények kételek imádkoztak, minden egyes történetben nagyon sok igazságot, most már látjuk azt, hogy mi szinte majdnem tudjuk két gyermekre tartalmazni. Akár azt úgy, hogy azt mondom a gyermekeknek, te még ezt nem tudod megtenni. Te még erre nem vagy kész, mert nem vagy Isten gyermeke. Én kívánom neked azt, hogy amikor ott álltok a gyermekek előtt, akkor lássátok meg azt, hogy valószínűleg nem az első keresztények idében élünk, valószínűleg vegyes csoport előtt állsz. És Isten adjon neked bölcsességet abban, hogy hogy tud változatosan, hogy mindig megkülönböztetni őket a tanításokban, és aztán olyan helyes, Isten igéje szerint helyes alkalmazás az önző életükben, mert nem tért és a már megtért gyermeket. Köszönjük szépen a figyelmeteket!
Hadd adjunk hálát, mennyei édesatyánk, hogy te igédben tanítasz bennünket. Köszönjük azokat a példákat, amelyeken keresztül láthatjuk, hogyan tudunk helyesen gyermekeket tanítani. Könyörgünk, hogy ne okozzunk zavart a gyermekek fejében, hanem tudjuk mindig világosan megtanítani, hogy kinek milyen üzenet szól, hogy új életet kaphassanak, vagy növekedhessenek a gyermekek. Hálát adunk, hogy használni akarsz bennünket. Amen.